Áldás békesség, testvérek! Szeretettel köszöntök mindenkit az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsértessél, szerető atyánk! Krisztus Jézussal, a Szentlélekkel együtt, ámulatra méltó, hogy porszemnél is porszemebb ember életek, megszólíthatunk, tegezhetünk, hozzád bújhatunk, Urunk, és Te mindannyiunkat szeretsz. Köszönjük, hogy most is pontosan látod, mire van szükségünk, jobban, mint ahogy mi gondoljuk. Köszönjük, hogy azért hívtál ide ma este is, hogy ne csak gyönyörködjünk a te szabadításod csodájában, betelhetetlen, hatalmas csoda ez, hanem hogy közben dolgozz a szívünkön. Áldj meg így mindnyájunkat, aki a legmesszebb érzi magát tőled, vagy aki nagyon közel. Köszönjük, hogy te mindegyikünkkel foglalkozol. Segíts elvenni a szívünk elől a kezünket, és segíts az értelmünket is hagyni, hogy vezesse a te igéd, és történjen velünk, amit te szeretnél, hogy végbe menjen. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt olvasnám a mai igét, egy kérdésem van. Kinek hiányzol? Nyilván vannak emberek, akiknek igen. És miért hiányzol nekik? Mondok egy ilyen csúnya mondatot, mert hasznuk van belőled. A gyerekeid általában akkor hívnak föl, felnőtt gyerekek, telefonon. Te már előre tudod, hogy valamiben segíteni kell. Vagy az unokára vigyázni, vagy kellene egy tanács, vagy egy mester, mert a te repertoárod szélesebb. Tehát ha csöng a telefon, és látod a gyermeked nevét, akkor várod, hogy most milyen szüksége van, mert különben szalad, ne haragudj rá, hát szalad. Te is szaladtál, meg szaladsz ma is, és te se nyitod rá arra a szomszédra az ajtót, akiből semmi hasznod, még annyi se, hogy egy kicsit pletykálkodhatnátok. Nem, mert ilyen az ember, hogy tulajdonképpen egymástól hasznot várunk, nem? Szeretem a heidelbergi Káténkat, mert mindig azt mondja, hogy mi a hasznod? Mi a hasznod abból, hogy Jézus eljött? Mi a hasznod, hogy föltámad? Mi a hasznod? És tudjátok, egyetlen egy valaki van, aki nem haszonért szeret. Ez az élő Isten, és az ő drága egyszülött fia, Jézus. Hát mi haszna van belőled, vagy belőle? Az ő örök dicsőségébe. Most mit tudok én hozzátenni, mondjátok meg. Nektek van hasznotok én belőlem, azért hívtatok meg. Mikor már majd kicsit szennilisebb leszek ennél is, nem hívnak. ide, se oda, se miért, mert nincs hasznuk belőle. Hát most miért hívjanak? Jól is teszik. Nem. Hát most gondoljátok, hogy szívességet tettünk a mi mennyei atyánknak, hogy ide szépen kedden este besétáltunk. És most nagyon örülhet, mert mi most tettünk valamit érte, hogy ne. Nekünk van hasznunk ő belőle. Egy valaki van, aki téged, így, ahogy vagy, szeret, minden haszon nélkül. Valaki ezt így fogalmazta, én olyan párt szeretnék, akit minél jobban megismerek, annál jobban megszeretek. És aki, ha engem minél jobban megismer, akkor is szeret. Elárulom nektek, hogy egy ilyen valaki van, és az a názáreti Jézus Krisztus. Nincs más. Ezért nem akarom a hitvesi ragaszkodásainkat meg egyéb dolgainkat lekicsinyelni. Nagy dolgok ezek, testvéreim. Nagy dolgok ezek, de értitek? Egy valaki van, aki téged így, ahogy vagy, adósságaiddal, a bankival is, meg a bűneiddel is, terheiddel együtt, bizonyos lerobbantságoddal együtt, szőröstül, bőröstül szeret. Ő az. Micsoda örömhír. Hát ezért vagyunk itt. Mert hasznunk van belőle. Már is olvasom az igét, testvéreim. Két mondatot, ugye Isten országa nagy örömhíre hangzik közöttünk, hogy visszahozta Jézus Pál apostol a rómaiakhoz, a 14. fejezet 17. versében ezt írja, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. János első leveléből pedig olvasom a második rész 15-16-17. Verseit. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Igyekszem gyors léptekbe átmenni azon, amiről tegnap szó volt, hogy aztán teljes erővel rávessük magunkat a mai üzenetre, mert a mai címünk az, hogy egy egészen más ország. Tehát megértettük tegnap, hogy Isten úgy teremtette meg az embert, hogy áramszedőt is adott neki. És így van a helyén az ember. Onnan veszi a taktikai utasításokat, onnan veszi a mennyei energiát, és itt élheti meg igazán az életét. Ez volt Isten elképzelése, meg is valósította, és ebbe kontrázott bele az ember, hogy faképnél hagyta a teremtőjét. Meg is látszik, hogy hogy nézünk ki. Két hatalmas probléma megoldhatatlan, tegnap hallottuk, a bűn kérdés, bűnbatyunk, a másik a megromlott természetünk. sehol semmi remény, hogy ezeken a pontokon segítsenek rajtunk. Olvashatsz akármit, kereshetsz akármit. Az én bátyám egyszerre 40 könyvet olvasott, persze nem úgy, hogy egyszerre, hanem az egyikből 5 oldalt, a másikban itt a 10 000 oldalt kiírt a filozófusok könyveiből, meg a maga gondolatából is hozzá. És azt mondta nekem, ha Isten úgy teremtett bennünket, hogy vétkezhetünk, és nem kérhet számon. Hát azt mondtam, drága bátyám, ehhez nem kellett volna ennyit elolvasnod. Hogyha a végén ez a konklúzió, még azt is hozzáteszem szomorúan, hogy 2 évvel ezelőtt eldobta az életét magától. Ez a konklúzió. Alig vártam, hogy nyugdíjba menjünk. Hát 15 hónap volt köztünk. Hát végigéltük szeretetbe az utat. Ő úgy szerette a testvéreit, a Párizsba élt, kint kiküldetésbe, komoly pozícióba, beteg testvéreit anyagilag dotálta, a családot összefogta. Vártam, hogyha nyugdíjba megyünk, akkor sakkozunk jókat, igaz, hogy abban ő mindig előttem járt. Mindenben előttem járt, ugye 15 hónap, akárhogy igyekeztem. Egyszer volt az a nagy reményem, mikor elsős voltam, ő meg másodikos, jövőre utolérem. És óriási csalódás volt, mert nem kalkuláltam be, hogy ő is ugrik egyet. És hát ha a labdasportok nem lettek volna, akkor én bizony hátrányban vagyok, de sikerült pingpongban, sikerült a futball, ugye én mint futballkapus egész komoly szintre vittem a járási másodosztályban, de felnőtt csapatban már 15 évesen, és sok minden, ami gömbölyű volt, abba én vezettem. Futni jobban, de vártam, hogy kibeszéljük. Hát Párizs, meg Budapest. Időnként vakkantottam egyet, mikor ő mondott valamit a családi nagy Yahoo e-mail, hogy hívják, ahol rajta van a csöpségtől a legöregebbig, itt 3-4 generáció, és néha így úgy bedobunk valamit, és mielőtt ő valami ilyet írt, én már ugrottam rá, aztán lepisszentettek a testvéreim, hogy hagyjad, tudjuk, de miért kell? Úgyhogy bánt is egy kicsit, de nem kaptunk erre időt, de hogy nem is akartam én ezt elmondani, de azért mondom, hogy akárhova mehetsz, testvére. Ember a te mély nyomorúságodon, a nagybetűs halálom nem fog segíteni rajtad. Ezért kellett eljönnie Jézusnak. Hát ha nem így lenne, akkor a mennyből adott volna taktikai utasításokat Isten. Csináld itt, csináld úgy, és kész. A kereszt halálnak végbe kellett menni. Annak, hogy elvégeztetett, el kellett hangoznia. Annak a szabadításnak, mert 2 hatalmas ajándékot adott Isten, a bűnbe bukott, ellene föllázott, megsüketült, bajba, nyomorúságba zuhant embervilágnak. Az egyik a tervrajzok, visszaadta nekünk. Hát honnan tudom én ezeket? Innen. Mert ez az Isten kijelentése. Egyszer s mindenkorra, testvéreim. Soha nem kellett átírni. Van új fordítás és a többi. Hát az Isten nem vélekedett, ő kijelentett. És itt van. Arra te úgy építhetsz, a kősziklára. Amit ő mondott, az mindenkorban megáll. De nem elég a tervrajzok. A másik nagy ajándék, a még nagyobb, a megváltó, beküldte ebbe a világba, hogy legyen neked több reménységed annál, mint ahogy az ember leéli az életét, úgy átlagba. És megállapítja, vagy kimondja, vagy nem, hogy hát azért ez nem volt egy akkora vasszizdasz, mint amire én gondoltam. Bizony nem. Bizony nem. Óriási dolog. Jézusban visszahozta a számunkra Isten országát. Visszaadta Isten. Hatalmas dolog, hogy be lehet lépni. Azt mondja, térjetek meg, térjetek vissza. Gyertek vissza, megtérés, visszatérés. Isten szeretet uralma alá. Mai címünk egy egészen más ország. Első hallásra megdöbbenhetünk. Sokan vádolnak is bennünket. Na ugye ez a világfájdalom. Ne szeressétek a világot. Egyébként is azt mondják, hogy milyen ellentmondásos ez a Biblia. Tegnap elmondatom a testvérekkel, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fia, ma meg felolvasom, ne szeressétek a világot. Nagyon fontos látnunk, hogy itt nem a teremtett világról beszél János apostol. Hát hogy ne szerethetnéd te a napsugarat, meg a hegymászást, meg a többit, meg a világ teremtett csodáit, ámulj és dicsőítsd az Isten, hanem arról a lelkiségről beszél. János apostolnál a világ mondja is, mert mindaz, ami a világban van, nem a természetet mondja, hanem a megromlott lelkiséget mondja, ami jellemzi ezt a világot, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Testvéreim, három ajándékról beszél. Hát a test kívánsága. Hát én ragasztottam ízlelő bimbókat a nyelvemre, nem? Nem ám. Azt valaki adta. És én a mai halászlét, amit még feleségem megfőzött, mielőtt elhúzott a húgához, azt én szépen beosztva még máig is, nagyon ízletesen. Mert azt még az unoka is azt mondja, hogy a mamó a gyógyításba, meg a főzésbe veri a mezőnyt. Igen. A gyógyszerész, úgyhogy a gyógyítás vonalán is. Az édesanyja se jött, senki nem jött a családba, szóval mamó vezet. Na, lényeg, hogy nem én ragasztottam ízlelő bimbókat. Férfivá, nővé, mi teremtettük magunkat? Hát lassan elbarmolja az emberiség ezt is. Hát ki teremtette ezt a világot, úgyhogy testi örömeink legyenek? Hát a mi Istenünk. És ha már nincs semmi, akkor... Mit csinál az a magára maradt ember? Hát, 2-3 kocka cukrot bedob azért. Hát már nem újjon el a nap anélkül, hogy valami testi örömem nincs. Nem erre értette Isten, hogy hanem ezt a sátán megrontotta, turbósítja. Hát mi folyik ebben a világban? Az Isten rendje szerinti testi örömök? Hogyne? Hogyne? Fölborult az egész. Megmérgezte a sátán. És borigatja föl a házasságokat, ahelyett, hogy boldog, beteljesült szerelembe, szeretetbe élnének emberek. És szenvedélyekbe építi bele az embereket, és futó örömöket tízezrekért, mert valaminek csak kell lenni. Ez van a világban. A szemekkívás, szerzés, ez a másik. Hát ez is ajándék. Hát ki mondta azt, hogy hajtsátok uramatok alá a földet? Testvérem, ha naponta nem dolgozol azon, hogy rendes legyen a lakásod, ha nem fáradsz benne, meg nem próbálsz valamit hozzátenni, vagy egyáltalán föntartani, hát akkor vétkezel Isten ellen. Meg hát az ő ajándékával élhetsz. Ha? Jön a sátán, turbósít, elcsúsztat. Ami folyik anyagiak terén ebbe a világba, testvéreim, nekünk csak az ön érdeke számít, ugye a reklám. Mondom, igen, igen, igen. 3 évesen a kislányom szaladt is. Valami reklám volt a tévében. Gyertek, gyorsan, gyertek! Hát egy bácsi ajánl valamit, de nagyon bemegyünk. Tényleg volt valami reklámozás, de hát mondtuk neki, akkor mindig nem kell kiszaladni, mikor a tévében valami ilyen van. És a harmadik az élet kérkedése. Ki vagyok? Ki vagyok? Ki vagyok? Az ingre elég rávarni valamit, és akkor 2-3-szor annyira el lehet adni. Az egy kategória. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Fóton építettük a parókiát. Nagy vágyam volt, hogy a legjobb mester készíts el a falépcsőt főfelé, a felső szintre. De hát a legjobb mester azt mondta, hogy tiszteletes úr, reménytelen, be vagyok vállalva. Valaki azt mondja, tiszteletes úr, maga nem tud semmit. Hát miért nem mondta neki, most direkt nem a nevét mondom, hogy István, a maga keze a legjobb, az egész környéken. Hát mi csak magával tudjuk elképzelni, a paró, hát ez egy referencia hely lesz. Szóval, mely vakarja a fejét, 3 hónapon belül nem vállalja el, de el fogja vállalni. Hát én már nem tudom, hogy mit mondtam, de hogy ő csinálta meg, azt tudom. Azt tudom. Nem ragozzuk tovább, mert akkor nem jutunk még mélyebbre. Hát értitek, ami ebben a világban van, az egy rontás. A jó dolgoknak a rontása. Mikor valakinek a levesébe beletesznek valami arzént, vagy mit tudom én, valamit, és tönkre teszik vele. Hát tönkre van téve ez a világ. Hát míg a Juliannás 7-es vagy 8-os fiú is azt mondja, Tamás bácsi, most mondja meg, hát én még nem szeretem a Katit, de olyan jókat beszélgettünk a szünetben. Hát most miért kell a többieknek lögdösni, szerelmes pár és a többi állandóan elrontani az embernek az örömét? Miért kell? És akkor mondhatnánk tovább, hogy miért kell, miért kell, miért kell, és mutass nekem egy pontot ezen a világon, ahol még nincs elrontva. Legyen az üzleti kérdés, legyen az bármiféle élet terület. Miért kell kulcsomót vinni magunkkal, mondjátok meg. A normális dolog az. Ha most zárkába lakunk, ott lakunk. Önkéntesen. Én is. 2-re ráhajtottam. Odahaza, akkor kiálltam a kocsival, akkor bezártam 1-re csak a kaput, mert azt átlépi a nyúl is. Akkora csak a kerítés, tehát az nem érdekes, de be kell zárni. És még akkor is betörnek, ha akarnak. Miért kell? Meg tudod magyarázni? Nem tudod. De az Úr tudja. Azért kell, mert itt tartunk. És bizony, ezen a világon három dolog hiányzik. Nincs igazság. Van. Nincs. Nincs békesség. Van. Nincs. Nincs igazi, mély, tartós életöröm. Van. Ez a világ ad. Nem ad. Nem ad. Nincs igazság. Na nézzük azért, ne, hogy én itt kimondom, és kész. Már a kisgyerek azt mondja, nem igazság, mert ellökik ugye a játéktól, mert a nagyobbak foglalják el a pályát, meg a többit. Medve bocsok, mire jöttek rá, mikor a sajtot próbálták, hogy egyiknek is volt, másiknak is jön a róka, és igazságot tett köztük. És a végén se sajt, se igazság. Hát néha te is így vagy, hogy azt mondod, na jó nézek ki, hát megyek az igazam, utána végén se igazam, se sajt. Mi van itt? Pilátus. Megkérdezi Jézust, király vagy te csak ugyan? Azt mondja Jézus, igen, az vagyok. De az én országom nem e világból való. Én azért jöttem, és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat a szómra. Pilátus fölnyög, vagy fölrög, vagy mit csinál kínjába. Micsoda az igazság? Hát engedjétek már szabadon. Hát ez sem álmodozik, ez az igazságról beszél. Hát itt a kardom, itt az igazság. Itt vannak a katonáim, itt az igazság. Ha akarom, elítélek, ha akarom, mondja. Nincs igazság. És ami szomorú, testvéreim, hogy ahányan csak vagyunk, mindnyájan igazság alatti emberek vagyunk. Ugyan olvastam ma a Reformátusok lapjában egy cikket, nem volt az rossz cikk, csak a cikkíró azt írja, hogy vigyázzunk, most következik a karácsony. Ne riogassunk embereket a bűnnel, meg ilyen, hanem úgy doppingoljunk inkább. Hát testvéreim, én ezt nem tudom megfogadni, bocsássátok meg nekem, mert én nem riogatni kívánok a bűnnel, hanem a szabadítóra rámutatni, aki a kiszed belőle, akkor majd lesz neked olyan kincsed, de az, hogy elkenjük az egészet, ne doppingoljuk az embereket egy kicsit, hogy na még, ezt én már ismerem, a doppingolást. Azt én 10 évig csináltam, doppingoltam az embereket, egy ember nem jött ki a halálból az életre. De volt olyan ifjúsági tagunk, aki ez idő alatt meghalt. Nem dicsekszem vele. Égeti a szívemet, hogy egy pszichológusnak a Csináld magad magadat könyvéből vettünk dolgokat ifjúsági órán. Ahelyett, hogy a Jézus szabadításának az örömhírét hirdettem volna. Nekem már magyarázhatnak. És ugye a nyugdíjban most végigolvasom első betűt az utolsóig a Reformátusok lapját, és most nem bántani akarom, addig nem csináltam, addig átfutottam. De most érdekel, hogy hogy gondolkoznak emberek, és fölfedezek értékeket, kincseket, embereket, aki Jézusról beszél, akkor látni, hogy az országnak azon a táján, de jó. De jó az a lelkész, az a beiktatási beszédébe. Milyen tisztán megmondta, hogy miért jött ő oda? Nem tudná megmondani, ha szívében nem az lenne. Na, de most nem arról van szó, hanem arról, hogy nincs igazság. És igazság alatti emberek vagyunk. No, próbáljam ezt elmagyarázni, mert ugye mindig arra vár mindenki, hogy nem hisszük ám el, mondja el úgy, hogy hihető legyen. Hát megpróbálom. Egy egyetemista fiatal ember kereste az élete értelmét. Jó indulatú fiatal ember. De valahogy nem látta az egésznek a lényegét, hogy akkor most miért is, meg hogyan. Sok minden olvasás után eljutott az új szövetséghez. És rögtön a hegyi beszédben elolvasta, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Azt mondta, ezt körülbelül így csináltam eddig is, igyekeztem. Most még jobban figyelem, ez egy nagyon jó életmotto. Elkezdte figyelni. És tudjátok, mire jött rá? Hogy a csodát csinálta. Elkezdte figyelni, hogy ha nem akarom, hogy a hátam mögött megszóljanak, én se szóljak meg senkit a hátam mögött. Hát azt mondja, ez nem megy. Testvéreim, emelje föl a kezét, aki a mai nap nem szólt meg senkit a hátam mögött. De ha fölemel, én egyből imádkozom, Uram, ennek a képmutatónak bocsáss meg. Na jó, lehet, hogy a mai nap nem, mert senkivel nem beszéltél. De csak azért. Én is. Ti is. Azt mondja, jön a második. Ha nem szeretném, hogy előnyt szerezzenek velem szembe, akkor ne ügyeskedjek, ne rafináskodjak, hogy hogyan, azt mondja, ez sem megy. És mikor már 20-nál tartott, úgy bemérgesedett, hogy azt mondta, hogy bukjon le Jézus is. Hát ez lehetetlen, hát hogy lehet az, hogy egyet nem tudok ezek közül megtartani normál szinten? Hát nem az van, hogy kétszer annyit, hanem az van, hogy csak amit szeretnék, hogy velem, én is azt csináljam. Hát nem csinálok. Te se csinálod. És akkor figyelte Jézust. Hamarosan azt mondta, Jézus, te másból vagy, mint én. És mikor eljutott odáig, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Letette a Bibliát, letérdelt, és azt mondta, hogy Úr Jézus, te az Isten fia vagy. És én ebben az órában alárendelem magam neked. Bocsásd meg a bűneimet, fogadj el engem, és mondd meg, mit csináljak. Én téged kívánlak követni. Ez a fiatal ember volt Olaf Halesby, a norvégok nagypüspöke. Aki annak idején még nem volt püspök, meg nem teológiára járt. Ó, de sokakat vezetett Jézushoz. Fiatalokat, időseket. Értitek, hogy rájött, hogy nem érjük el a lécet, hanem alatta mozgunk. Olyan, mintha mindnyájan köpködnénk a levegőbe. És utána azt mondjuk, hogy valami a fejemre esett. Hát így él ez a világ. Igazság alatt van minden ember, testvéreim. Az más dolog, hogy a másik 50 méterrel a víz alatt, te meg csak 20 centivel úgy gondolod. Meg lehet, hogy valóságosan is. Persze, hogy nagy különbség van. Te alatta vagy a lécnek. Nincs igazság a földön. Amiatt nincs. Mert az ember így néz ki. Nincs békesség a földön. Nincs. Annak idején az 50-es években, mikor a békeszólamok mentek, Zsindely Ferencnét, a Református Nőszövetség elnök nőjét is meghívták egy ilyen békegyűlésre. Hát nem nagy kedve volt elmenni. Ott volt. Szerkesztő elmondta szépen, így a béke, úgy a béke, de a béke, béke. És utána hozzászólások. Senki nem szólt. Fölszólították. Azt mondták, itt van Zsindely Ferencné, a Református Nőszövetség elnöknője, kíváncsiak vagyunk a véleményére. Mérges volt, rettenetes, hogy nem elég, hogy el kellett tűrnöm ezt az egész szólamot, amit itt levert ez a szerkesztő. Még szóljak is, fölállt, és azt mondta, hogy Úgy beszélt itt a szerkesztő úr a békéről, meg áborról, mint egy kis rosszalkodás lenne, hogy ennyi, ne csináljátok. Hát a szerkesztő úr miért nincs békességben az anyósával, meg a főnökével? Megmondom miért. Azért, mert az egyik ezt akar, a másik azt. Az érdekek miatt. És aztán elkezdett tovább, és utána elővette az új szövetséget, és fölemelte, és azt mondta, ő a mi békességünk, és akkor Jézusról kezdett beszélni. Becsületére legyen mondva, ott pedig elég rázós idők voltak azok az 50-es évek. Nincs békesség, valaki így fogalmazta meg, hogy az Isten uralma alatti ember, ahogy Isten elképzelte, egyesült királyságot hozott létre a földön. Mindenki egy kis király. Ha másut nem a saját szemét dombján, kis király, akarnok, ha berepülnek a felség területedre, megindítod az arzénát. Igen, szomszéd! De hogy, de a másik, de... Gyerekisten tiszteltem volt téma, hogy mit szerettek csinálni gyerekek. Az egyik olyan 8-9 éves azt mondja, én parancsolgatni szeretnék. De hát kinek parancsolgatsz? Azt mondját a kis tesómnak, a nagyinak, meg a macinak. És a kis tesóm megcsinálja, mert megverem. A nagyi megcsinálja, mert a nagyi meg szokta csinálni. A baj ott van, hogy a maci nem akar szót fogadni. Hát testvérem, értitek? Amíg két ember lesz a földön, addig békesség nem lesz. Az biztos. Az biztos. És itt a nagy gond, és akkor mit békét akarunk? Békét. Békét teremtünk, mondja a nagy államok. És elmegyünk az olajért, és kibombázzuk őket úgy, hogy utána ránk jönnek. Érdekes. És oda nem megyünk, ahol olaj nincs. Oda nem. Vagy ahol valami stratégiai érdek nincs. Érdekes, hogy ott lehet bármiféle igazságtalanságot ezen a világon. És mi vagyunk a szabadság védnökei. Szép. Szép. Nincs békesség. Lehetetlen, testvérek. És nincs igazi, mély életöröm ezen a világon. Olyan megelégített szívű életöröm. Nincsen. Barátom, hát mondjuk, fiatalember Fóton, 80-as évek, kint söprögetek a kapuba, ott a templomudvarnál, húz el, oda köszön, nézem, ilyen kiöltözötten az életben nem láttam. Mondom, hát hova még? Legyintett, hogy ne kérdezzem. Aztán visszajött mégis, és ő kezdett beszélni róla. Azt mondja, munkába. Mondom, hát akkor még jobban csodálkozom. Hát kiderült, hogy egy bárba megy, ő becsalogató ember, elsősorban külföldieket, és az elmúlt hónapban bevallása szerint, 80-as évek, 280 ezer forintot keresett, csak úgy nettó, mert ugye ott nem volt bruttó és egyéb, azt a főnök ennyit adott neki. De szép keresett ma is. És azon gondolkoztam, hogy mennyit kereshet a főnök. Ha ennyit az én barátomnak le tudott hullajtani, és miért? Mert embereknek nincs igazi, mély, megelégített élet öröme. És adnak pénzt sokat örömökért. Mert valamit csak kell összehozni. És milyen érdekes, ugye, hogy megállapítjuk, nincs igazság, nincs békesség, nincs mély életöröm, és akkor Pál apostol megszólal, nem is az Isten országáról akar ő előadást tartani, hanem eligazítja a rómaiakat az evés-ivás dolgába, mert hogy megítélték a hívők, hogy zöldséget teszik, ilyen ételt teszik, amolyat miért csinálja, a mi szokásaink nem ilyenek voltak. És akkor Pál megszólal, hogy ne csináljátok már, hát az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem azt mondhatnánk, hogy hát egy gyöngyszemet kapunk. Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Hoppá. Akkor mi hiányzik ebből a világból? Az Isten ország. És most nézzük, hogy az Isten országában hogy néz ki az igazság, a békesség és az öröm. Azt mondtam, hogy egészen más ország. Oda örülnék, ha megkívánná mindenki, és azt mondaná, hogy ha holnap arról lesz szó, hogy hol lehet bemenni ebbe az országba, akkor én már egy órával előtte itt vagyok, hogy beférjek a templomba. Milyen az Isten igazság? Isten országába az igazság. Vegyük a szőlő munkások példázatát. Ugye a gazda kiküldi kora hajnalba, az első transportot megegyezik velük egy dénárban. Örülnek, az egy tiszta, szép napszám. Aztán kiküldi 3 órával később, 9-kor, délbe, 3-kor még akiket talál a piacon. 5-kor is még utánuk küld egy órára embereket, hogy menjetek, megadom, ami jár. És akkor jönnek vissza. És akkor azt mondja ugye a Vince elérjének, a gazdatisztnek, hogy fizest ki őket. Hátulról visszafelé kezd, mindenkinek egy dénár. Na, az egyórások megkapják a dénárt, a reggeliek néznek, hogy mi van most, Mikulás, vagy hogy van, vagy a gazdával mi történt, hát mit fogunk mi kasszírozni. De amikor megkapják a 3 órások is az 1 dénárt, még akkor se hiszik el, hogy ők, az ő szemüket kiszúrja 1 dénárral, ha azoknak ennyit adott. Aztán így megy végig, mikor odaérnek, és megkapják az 1 dénárt. Hát föllázadnak, és nem a gazdatiszthez mennek, egyenesen a gazdához megy a csapat. És a vezetőjük megszólal, és azt mondja, hogy igazságtalan vagy. Hát hajnaltól a nap hevét szenvedtük, ott voltunk, dolgoztunk, ezek meg se fogták a kapanyelet, vagy annyit se, és ugyanannyit adsz nekik is, mint nekünk. Gazda megszólal, nagy lelki nyugalommal, barátom, mi a baj? Én nem vagyok igazságtalan. Mennyibe egyeztünk meg? 1 dénár. Megkaptad? Meg. Hát akkor mi bajod? Hát a saját pénzemmel nem azt csinálok, amit akarok. Hát én is akarok nekik adni, hogy tudjanak másnap enni, meg a többi. Hát a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ezt nem tudtam hittanórán soha megmagyarázni a gyerekeknek, hogy nem igazságtalan az Isten. Hát mikor ennél a példázatnál voltunk, és tényleg testvéreim, az igazságos Isten is igazságtalan. De van egy nagy különbség, közte meg köztünk, amikor mi igazságtalanok vagyunk, akkor a léc alatt vagyunk. De amikor az Isten igazságtalan, a léc fölött van. Mert az Isten irgalmas. Ha ő igazságos lenne, melyikünk ülne itt még? Vagy állna? Régen el kellett volna pusztítania bennünket. Ha az alapján, a mérce alapján, amit mi mondunk, hogy ami jár, jár, ami és a többi. Irgalmas az Isten. Ő az igazság fölött. Igazságtalan. Egyszer ment alá az igazságnak, de akkor mérhetetlenül Jézus keresztjén. Hát micsoda igazságtalanság volt, hogy a szent és tiszta bűntelen viseli mindnyájunknak a bűnét. Rettedetes. Pécsett azt mondta egy asszony, mikor ige hirdetésben szó volt ilyenekről, utána beszélgetésbe. Lelkész úr, hát ez mérhetetlen igazságtalan, más hal meg az én bűneimért. Mondom, asszonyom rájött. Hát hogy ne lenne igazságtalan? Tud más megoldást? Nem tudok. Akkor nagyon gyorsan köszönje meg. De nagyon gyorsan fogadja el. Hát hogy ne lenne igazságtalan, hogy a szent tiszta bűntelen veszi át mindnyájunk bűnét, aki bűnt nem ismert, azt az Isten bűnné tette értünk. 2 Korintus 5 utolsó vers. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Érted? De hogy érted, én se értem. Az van az igében, hogy amikor az angyalok rájöttek, hogy mit cselekszik az Isten, hát egyszerűen megrendülve csodálták az Isten bölcsességét. Olvasd el az Efézus 3.10-be, hogy a mennyei fejedelemségek előtt nyilvánvalóvá lett az Isten sokféle bölcsessége. Bizony. Nem akarták elhinni, hogy ilyen van. És ez az Isten igazsága, látod. És amikor erre rájött Pál apostol, és belépett az Isten országába, mit mond? Pedig fölmutathatott volna sok mindent, az ő neveltetése, az ő élete, a stb. Mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, de van igazságom Istentől való, a Jézus Krisztusban való hitáltal van igazságom. Van neked, testvérem, már ilyen igazságod? Vagy még a régibe vagy, a magad igazába? Tegnap ott voltam valakinél. Érdekes, olyan területeket fedezek föl Fóton, hogy álmomban nem gondoltam, hogy ott is van ház. Nem is akármilyen, visszafelé a sötétbe. Azt hittem, nem fogok ide érni az evangelizációra. Már annyira elbüszkültem, hogy magam is tudom az utat visszafelé, és a GPS-t nem kapcsoltam be, és bementem a sáros földútra. Mikor már ilyen mélyek voltak a barázdák, fékeztem, és azt mondtam, hogy Uram, csak most az egyszer segíts ki innen. És akkor vettem észre, hogy 10 méterrel hátrébb ilyen mezőszerű van, úgyhogy visszarükvercőltem. De ma 10 percig tisztogattam a cipőmet. Nem abba jöttem, de akkor is kitisztítottam. És beszélgettem valakivel. A lánya megcsinálta vele, hogy elkérte az autóját, hogy ő levizsgáztatja. De hogy írjon is az édesanyja annyit, hogy megbízza, hogy ő használhatja azt a kocsit. Azóta se hozta vissza. Hát egyszerűen azt mondta, hogy akkor lányom, befejeztük. Ha elkérted volna esetleg. De így. És 5 éve se kép, se hang. És akkor én kezdek az Isten igazságáról beszélni, hát persze nem onnan indultunk, minden közepibű. De az Isten megérintette a szívét, kapott egy zöld könyvet ajándékba, hogy legyen szíves kiolvasni, most a házi orvos ezt írja föl, és amikor kiolvasta, és van kedve, akkor hívjon föl. Odaadtam az e-mail címet, meg a telefonszámot, hogy akkor innen folytassuk. Hát de milyen igaza van annak az anyának? Hát van bőr a képén annak a gyereknek. Meg még volt egy-két húzása, attól nem a lányának. Hát ilyen volt, mi nem volt ilyen, de hát ilyen lett. Ilyen, hát sokan ilyenek. Meg ilyenek lettek, de hát az Isten igazsága most hogy áll? Te melyik alapján kívánsz élni? Mert ugye a 10 000 talentumot elengedte a király. Ismerős, ugye, egy példázat. És ment lefelé az ember, nagy örömében, és neki esik a 100 dénárral tartozónak. Szép pénz, 100 dénár, 100 napszám. Azért az tartozás. Amíg az utolsó ki nem fizetett, addig a adósok börtönébe. Jelentették ugye a királynak. Gyere csak vissza. Azt mondja, hogy akkor most döntsük el, hogy milyen szisztéma szerint dolgozunk. Mert azt, hogy velem, az én igazságom szerint kéred, hogy bánjak, utána te a te igazságod szerint bánsz a másikkal? Nem. Most az adósok börtönébe vessétek, akkor az ő igazság fogalmát érvényesítjük. Neked igazad van sok mindenbe, testvére. Nincs? Hogy ne lenne igazad? És haragszol is életre, halálra. Mert igazam van. És mit érsz az igazaddal? Eszi a lelkedet? Eszi a napjaidat? Boldog vagy benne? De nem tudsz kilépni belőle. Nem tudsz, drága apósom, még aranyosak voltak. Azzal segítették a lelkészi munkánkat, meg olyan szegény indulásban voltunk, mi a Csalgótarjánban, gyülekezet se volt szinte, meg ami az egész. Egy disznót hízlaltak nekünk is. Meg az övékből is mindig adtak. Mikor hazaértünk, megrakták a kocsi derekat. De én meg becsülettel a disznóvágás napján megjelentem. Hát ennyi volt a részem, nem az, hogy megettem a vacsorát, hanem reggel indultunk a böllérrel. Az én dolgom volt, hogy a böllér beletette a disznóórába a horgot, azt ott volt az a drót, ott volt a fogantyú, én meg húztam ész nélkül a disznót kifelé, ő meg tolta, úgyhogy így bántunk-e vele. Általában sikerült. De arra gondoltam egyszer, ha ez a disznó csak egyetlen egyszer előre szaladna egy kicsit, én ezen a tyúkpiszkos, bár aposom tisztán tartotta az udvart, havas udvaron akkorát esnék, hogy az nem közönséges. És gondoljátok, hogy egyszer előre ment? Hát így nézünk ki. Te is? Meg én is, ha az Isten igazsága mezőjére nem jutunk. Nem tudsz megbocsátani. Megbocsátunk, de nem felejtek. Nem megy. Nem megy. Amikor ő átjárja a szíved, amikor belépsz abba az országba, akkor a mi kozmetikus Györgyikénk is, aki elsőnek tért meg talán a fasoriak közül, aki a nagymamája varrakba volt, nevette a gyermekét egyedül, ott lakott a nagymamánál, hogy mind vesztek össze, nem tudta, 2-3 éve már csak reggel este köszöntek, de napközben egy szó se. Hidegháború. Megtér a Györgyike, 2 héten belül jelenti feleségemnek, kibékültünk a nagymamával. Hogyan? Tudtuk. Azt mondja, azt mondtam reggel, nagymama, bármibe vétettem ellened, bocsáss meg nekem. Nagymama nyakamba borul sírva, szent a béke. Hát mi nem mondta egy évvel azelőtt? Mert nem tudta. Te ebben a világban nem tudod megcsinálni. Ahhoz neked be kell lépni abba az országba. És akkor meg tudod csinálni. És nem dől össze a világ, és még úgy se érzed, hogy te akkora nagyot tettél, csak egy icipicit engedelmeskedtél. Egy kicsit abból, amit kaptál, továbbadtál. És körülötted egyszer csak oázis támad. ebben a világban. Tudjátok, ha a hívő emberek körül oázis lenne, akkor mennyien itt lennének a hitetlenek is az evangelizáción? Cseri Kálmán barátom figyelmeztetett, te ott majd meglátod, hogy nagyon sok hívő lesz. Térjem rá a hívő élet. Mondom, rátérek, mert elég hosszú. Több napos lesz ez az egész. De indítani kell, és én azt reméltem, hogy minden élő hitbe járó ember legalább hármat hoz azok közül, akik nyomorultul kívül vannak, és akiknek nagyon kellene az, amiről itt szó van. Mit csináltok, testvéreim? Mit csináltok? Gondolom, hogy szóltál. Ja, lesz ám evangelizáció, gyössz. Nem. Kész. Nem úgy kell azt. Velem se jön a szomszédom, pedig fűzöm egy idő óta, még megnéztük közösen a kézilabda meccset, és kidrukkoltuk a szerbek ellen a győzelmet, meg a többit, és nem jön velem csendes hétre, még nincs ott. De annál a másik asszonynál, aki már ott van, ott voltam a sárba, illetve hát visszafeléltem a sárba. De meg megyek, mert ha a hitetlenek tudnák, hogy mink van, akiknek már van, és nem szólunk nekik, agyonütnének bennünket, ezt mondta valaki. És igazuk lenne. Nem szabad így evangelizációt, testvéreim. Csupa hívőkből álló. Evangéliát. Az evangelizáció arra van. Kell hitmélyítő sorozat, és kész. Hívő népnek dolgozni kell, testvéreim. Hát te jól teleszed magad. Gyönyörködsz az igébe, azt mondod, igaza van a lelkésznek. És de jó, hogy ilyen lazán mondja el, hát egész fölüdülünk. Szép. És a többi megmegy a kárhozat felé. No, de most nem a hívőket akartam bántani, mert az majd később jön. Arról volt szó, hogy a hét elején még nem. De nem bántani akarom akkor se, csak hogy haladjunk tovább a hívő életbe. De értitek, hogy ha bemégy Isten országába, akkor más igazság kategóriába mozogsz. Ami nem azt jelenti, akkor te leszel a muják mujája, akivel mindent meg lehet csinálni. Mint én velem, ugye, amikor elsőéves gólyaként a teológián betegfelelős voltam. És a negyed-ötöd évesek ágyba maradtak az áhítat alatt. De azért annyi eszük volt, hogy kikiabáltak a folyosóról, Vég Tamás, beteg vagyok, én meg viszem a tálcán, hányat fordultam, és megszólal egy idősebb Vég Tamás, jegyezd meg egy életre, hogy a hülyeség és a kereszténység között különbség van. Hát igyekszem megjegyezni, még nem mondom, hogy már tökéletesen látom a differenciát a kettő között. Jézusból nem lehetett bolondot csinálni. Nem ám. Ott erő volt jelen. Pedig szelíd volt és alázatos szívű. Na, de menjünk tovább, aztán mindjárt befejezem, és hónap folytatjuk, mert jó lenne a békességről, jó lenne az örömről. Mindig kifutunk, az én órám siet, hát most már 7:45 lesz lassan, hát megint beszól valaki nekem telefonon, hogy hát nagyon hosszú volt a tegnapi. Igaza volt, a mai is. Úgyhogy testvéreim, hagyjuk meg, hát ha kíváncsi valaki, hogy az Isten országán belül hogy néz ki a békesség a gyakorlatba, meg az az öröm. Milyen az az öröm? Happy? Nem happy. Más. Hát csendesedjünk, énekeljük, kérjük a kedves házaspárt, hogy vezessenek bennünket, énekeljük a mai énekünket, és itt most nem befejeztük, hanem abba hagytuk a témát. Folytatjuk tovább. A mélyből kiáltok, Jézus! Gyönyörű énekes testvérei. Csöndesedjünk el, és folytassuk az imént énekelt imát. Úr Jézus, olyan csodálatos ez a teremtett világ is, de milyen lesz az új ég és az új föld, ami nem egy szikrája az Isten bölcsességének, amennyit elbír az idegrendszerünk, hanem ahol Isten lesz minden mindenekben. Köszönjük, hogy ennek az előízét idehoztad. Köszönjük, hogyha mindig elszalad az időnk, de bele gyönyörködhetünk a te igédnek csodálatos tisztaságába, hogy valóban más a te igazságod, és lehet élni a tiédből, de csak akik a szívüket is odaadják neked, mert te ezt belülről tudod elvégezni. könyörülj rajtunk, hogy akik itt vagyunk, mindnyájan ki tudjuk ezen a héten tárni, először vagy újra a szívünket, hisz olyan szegény az ember nélküled, de a templom egere is a maga szegénységét őrizgeti, ahelyett, hogy belevetné magát a te kitárt karodba. Köszönjük, hogy adod nekünk azt a légkört a templomba is. Átéljük, hogy itt vagy, szent lelked által meggyőzöl, hitet teremtesz. Maradj velünk, ha elmegyünk is, folytasd, hadd gondolkodjunk rajta, forgassuk a szívünkben, holnap is. És készítsd meg a további estéket is, úgy, ahogy te jónak látod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus szavaival vegyük az áldást. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen.